Biztatlak benneteket, gyertek előrébb, itt olyan meleg van, rövid ujjúban is melegen van. Az első sorban nagyon meleg van. Na, komolyra fordítva a szót. A múlt héten elkezdtük az adventi sorozatunkat, és az első dolog, amit így elmondanék, és erre többen felhívtátok a figyelmemet is, hogy hát de nem most vasárnap kezdődik az advent. Vannak egyházak, akik múlt héten kezdték el, vannak egyházak, akik most vasárnap kezdik el. Mindez azért, mert nagyon ritkán fordul elő, hogy 24-e pont vasárnapra esik, és ilyenkor két dolog közül választhat az ember. Az egyik az az, hogy hát vasárnap reggel beszél az adventről, de este már karácsony szenteste van, és akkor ugye a negyedik gyertyának a fényét nem igazán tudtuk kiélvezni, vagy azt csinálja, mint a másik csapat, hogy egy héttel korábban elkezdi, és akkor van négy gyertyának a fénye is hosszabb ideig. Bárki, bármelyik állásponton van, én arra kérlek benneteket, hogy így a szeretet ünnepén ne gyűlöljük azt, aki több gyertyát éget, kevesebb gyertyát éget, előbb égeti, később égeti, fordított sorrendben égeti, akármi, jó? Szóval komolyra fordítva a szót, fontos az, hogy felkészítsük a szívünket, várakozzunk, vágyakozzunk, megváltunk érkezésére. Aztán a másik dolog, ami még érdekes, és idén ezt egy kicsit másképp csináljuk, az az, hogy ugye emlékeztek, el szoktam mondani, hogy egy evangélikus lelkész találta ki az adventi koszorút, meg az egész adventi folyamatot, a gyertyáknak ő üzeneteket adott, és a gyertyák elnevezéséről vannak eltérő elképzelések. A hitet és az egyik sor, nagyon romantikusra vesszük, ha már advent, jó. Csak el ne aludjatok, jó. Szóval, az egyik az az, hogy a hit, a remény, az öröm és a szeretet gyertyáiról van szó. A másik felfogás szerint a remény, a békesség, az öröm és a szeretet gyertyáiról van szó. Mi eddig mindig az elsőt csináltuk, és idén én úgy döntöttem, hogy valójában nekem sokkal szimpatikusabb az, hogyha a békesség bejön képbe, mert a hit és a remény, emlékeztek, múlt héten beszéltünk róla, azért eléggé közel vannak egymáshoz. Amiben hiszünk, abban reménykedünk, illetve úgy tudjuk megnézni azt, hogy miben hiszünk, hogy miben reménykedünk, és akkor valójában abban hiszünk, hogy majd az örömet meg boldogságot okoz, és jól fogom érezni magam ebben. Szóval ezért nekem nagyon tetszik, mert Krisztusnak még egy jellemvonását hozza be, hogy ő hozza el a békességet erre a földre, és ez az ő személyiségének egy igenis jelentős része, úgyhogy ma erről fogunk beszélgetni. Bármilyen vasárnapokon tartja az ember az adventet, bármelyik ez a 4-5 téma közül az, amiről beszél, azt hiszem, hogy egyet tudunk érteni, hogy az a fontos, hogy ebben a sötét világban világítson az a világosság, az a 1, 2, 3, 4 üzenet a szívünkben ragyogjon és érjen el másokat. Múlt héten a reménységet definiáltuk, ugye, kimondtunk Zakariás éneke kapcsán olyan dolgokat, hogy mi a remény, mi a bizonyosság arról, hogy valami jobb fog következni, ugye? És láttuk az Zakariás énekén keresztül azt is, hogy nélkülözhetetlen a remény, különben nem tudunk élni. Megvizsgáltuk a reménynek a forrását, hogy az Krisztus, nem bármi más ezen a földön, illetve zárásként megnéztük azt, hogy milyen gyümölcsei vannak a reménynek az életünkben. Emlékeztek, az öröm is például ilyen. Szóval milyen gyümölcsei, milyen következményei vannak annak, hogyha Krisztus a mi reménységünk. Ma pedig én azt szeretném, hogyha egészen az Ószövetségig szaladnánk, a Ézsaiás könyvének 43. fejezetéből az első két verset fogjuk felolvasni. És akkor itt fogunk egy kicsit elidőzni most, így a békességgel kapcsolatban. 43. fejezete Ézsaiás könyvének első két verse így hangzik. De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, és a te alkotód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Mikor vízen mész át, veled vagyok. És ha folyókon, azok nem borítanak el. Ha tűzben jársz, nem égsz meg. A láng nem perzsel meg téged. Az első vers magáért beszél. Így szól az Úr, a te teremtőd Jákob, és a te alkotód Izrael, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Annyira erős az, hogy bennünket Isten teremtett. Emlékeztek, Dávid is ír a Zsoltárában, rengetegszer mondtam már, hogy ő formált édesanyánk méhében. Ő volt velünk végig az életünkben, és formálta a lelkünket, mindazt, amik vagyunk, akik vagyunk. Az övéi vagyunk. És utána nem úgy folytatja, hogy és soha semmi rossz nem fog történni veletek. Hanem azt mondja, hogy amikor. Ugye nem ha, vagy esetleg, vagy ne adj Isten, valami rossz történne. Ugye van ez a jó kis magyar kifejezés, hogy ne adj Isten. Ezt mindig oda rakjuk valami rossz dolog mellé. Hát nem Isten adja a rosszat, de a rossz az megtörténik. Viszont az Isten az, aki velünk van, mert az övéi vagyunk. Az Isten az, aki nem hagy el bennünket, akkor se, ha víz, ha tűz, ha bármilyen nyomás alatt vagyunk. Szóval amikor, de ugye ezzel nem mondok újat, ezt tudjuk. Amíg az örökké valóságnak ezen a felén vagyunk, addig fognak történni rossz dolgok. Amikor ezek a rossz dolgok történnek, amikor fájdalmak érnek bennünket, amikor törés következik be az életünkben, akkor Isten velünk van. Akkor Isten velünk van. Amikor ilyen elnyomó tüzeket látunk, amikor látszólag mindent elpusztít az, ami történik, akkor Isten velünk van. És olyan érdekes, mert amíg gyermekek vagyunk, addig gyermeki problémáink vannak, és azokkal kell megbirkóznunk. Miért kell környezetet tanulnom, apa? Mondta tegnap az egyik gyermekem. Nem igaz, hogy mert nektek nincs semmilyen nehézség az életetekben. Mosolyogtunk a feleségemmel. Mindenkinek a maga szintjén kell szembenézni a saját nehézségeivel, ugye? Megvannak a nehézségek, és szembe kell néznünk velük. És ahogy növünk fel, egyre komolyabbak ezek a hullámok. Egyre komolyabbak ezek a pusztító tüzek, amik történnek körülöttünk. De mi is egyre tapasztaltabbak vagyunk, egyre inkább képesek vagyunk arra, hogy bízzunk Istenünkben, hiszen ha kicsin hű volt, akkor a nagyon is hű lesz a mi Istenünk. Ha a kicsin keresztül vitt bennünket, a nagyon is keresztül fog vinni bennünket. Ha korábban nem hagyott el, talán most se fog elhagyni bennünket, ugye? Jó eséllyel. És igen, amíg az örökkévalóságnak ezen a felén vagyunk, ezt a kifejezést többször fogom használni, már nem emlékszem, hogy kitől vettem ezt a kifejezést, de nagyon szeretem ezt, hogy az örökkévalóságnak az innenső részén. Szóval amíg itt vagyunk, az élet egy kaland. Tehát, hogy rengeteg jó dolog is történik velünk. De a kalandban benne van az is, hogy megcsíp a darázs. Hogy eltörik az ember lába, hogy megsérül, megsebesül. És megtörténik a sok-sok jó is. Ugye a kalandos dolgok is megtörténnek, az örömteli dolgok is. Úgyhogy viszont megfeledkezünk arról, hogy rossz is történhet, amikor a sok jó történik. Például strandon nyaralva nem igazán jut az ember eszébe semmilyen rossz dolog. Befizetetlen számla nem jut eszébe az embernek, ugye? Az, hogy mi lesz majd, amikor visszamegyek, mi vár a munkahelyen, hát ezért megyünk el pihenni, hogy ne jussanak ilyen dolgok az eszünkbe. Ezért hajlamos az ember, amikor nem történik rossz dolog, hogy elfogadja azt, hogy és elhiggye azt, hogy hát csak jó dolgok történnek az életben. És amikor valami rossz dolog történik, akkor megremegünk, hogy ez hogy is történhetett meg. Hát milyen hely ez a világ, ugye? Ilyen hely, ahol történnek rossz dolgok. Ilyen hely, ahol történnek törések, ahol pusztít a tűz, ahol pusztít az árvíz. De mekkora dolog az, hogy amikor ezek bekövetkeznek, Isten trónja nem remeg meg. Amikor ezek bekövetkeznek, akkor nincs az, hogy Istennél, hogy húha, hát akkor felajánlom a lemondásomat, hát ha elfogadják. Nem lepik meg ezek a dolgok. Sőt, ezekben ő ott van velünk. Velünk sír, velünk zokog, bennünket vigasztal. Mi is ez a békesség? Mit jelent az, hogy fájdalom, törés, veszteségek közepette az embernek lehet békessége? Az Ószövetségben ez a salom szó a héberben, az Új Szövetségben eiréné, ha jól ejtem és jól mondom, lényegileg a salomnak 20-25 féle jelentése van a különböző leírása ugyanannak a béke, békesség szónak. Ehhez ad némi fűszert hozzá az ógörög, ennyire fárasztottalak a bibliai nyelvismeret nem létező tudásával, amivel rendelkezem. És miért mondom ezt, mindezt el? A lényeg, a jelentése, béke Istennel, egy baráti kapcsolódás Istenhez, egy szövetség, ami az Új Szövetség szerint már nem rajtunk múlik elsősorban, mert Krisztus kifizette az árat. Egy baráti kapcsolódás lehetősége. A barátságot is sokféleképpen leírhatjuk, de talán a közkedvelt és egyben legjobb definíció is a példabeszédek 17-17-ből, mindjárt kivetít nektek az Zoli, hogy minden időben szeret, aki igaz barát és testvérül születik a nyomorúság idejére. Az a barát, aki akkor is veled van, amikor nyomorúság van. Sőt, akkor van leginkább veled. Az a barát, akit fölhívhatsz hajnal 2-kor, hogy figyelj, lerobbant az autóm itt az M7-esen, nincs hogyan, hogy hazajutnom. Tudsz jönni, értem? Persze, nem kérdés, és indulok. Az a barát, akit fölhívhatsz, amikor bajban vagy, és mondjuk nem tudsz kifizetni egy számlát, vagy nem tudod, hogy fogod a hónap végét megérni. Az a barát, akinek elsírhatod a fájdalmadat, és elmondhatod, és nem fog kinevetni, együtt fog veled érezni. Az a barát. És ilyen barátunk az Isten. Nem azt mondja, hogy figyelj, Laci, mondtam már, hogy vidd el a kocsit a szerelőhöz, mert valami zörög benne, és ne indulj el az M7-esen Székesfehérvár felé. Az nem barát, az egy kioktató ember. Az Isten azt mondja, hogy Laci, hülyeséget csináltál, nem hallgattad meg, amikor szóltam, amikor javasoltam. De itt vagyok, segítek, megyek veled, kimentelek. A mindenható Isten ilyen barát. Jó ilyen Istennek a közelébe lenni, nem? Pedig mindenható, mindentudó, és minden joga meg lenne arra, hogy Laci, már megint nem hiszem el, hányszor vered a fejedet a falba. Miért nem hallgatsz már rám, Laci? Mondhatná ezt is. És ő nem ezt mondja. Hanem jön azzal az alázattal, szeretettel, és azzal a békével, amivel csak ő tud jönni. És azt mondja, hogy gyere, hazavontatlak. Sőt, valójában elintézi néha, mire hazaérsz, már megjavult a kocsi magától. Nyilván értitek, hogy ez csak egy mesebeli példa. Szóval, hogy is van ez? Milyen ez a békesség? Ha Istenben vagyunk, egyszerűen így engem lenyűgöz ez, amikor ezeket meg szoktam tapasztalni. Sajnos nem elégszer, bár gyakrabban tapasztalnám, nem rajtam múlik, csak szólok zárójában, ha esetleg azt gondoltátok volna. Amikor hozzáfordulok, akkor kaphatom ezt meg. És ő nem csak, hogy az egyik jellemzője a békesség. Nézzétek meg, mit ír az Ézsaiás 9.6-ban. Ézsaiás 9.6, csak néhány oldal a Bibliátokban balra, vagy ha türelmesek vagytok, akkor Zoli kivetíti, vagy ha már ki is vetítette, csak elolvassátok. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az ő vállán lesz. Így nevezik csodálatos tanácsadó, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. ő a békesség fejedelme. Ahova őt beengedik, ott meg tud történni az a fajta békesség, amiről Pál apostol azt mondja, hogy minden emberi értelmet felülhalad. Hogyan lehet békességem, amikor körülöttem minden háborog? Hogyan lehet békességem, amikor körülöttem igazságtalanság van? Amikor minden szétesőben van. Ezt egyszer már meséltem nektek, hogy ugye a 90-es évek Szerbiájában apukám kisebbségi politikus, meg újságíró, meg stb. És én is abban nőttem fel, hogy de az igazságért harcolni kell. Apukámat betiltott a Milosevici diktatúra, ezek ilyen háttérinformációk, csak hogy tudjátok, hogy miben nőttem fel. És ugye a NATO bombázta Szerbiát 99-ben, és én akkor nem is mehettem haza. Viszont volt egy-két barátom, akiket besoroztak a szabadkai gyülekezetből, és ők lent voltak Koszovón, harcoltak az albánok ellen, illetve hát próbáltak harcolni a NATO repülők ellen. És az egyik barátom, akit besoroztak, egy szerb gyerek, Dejan, ővele beszélgettem, talán először, amikor Szabadkára mehettem. Ja igen, majd dezertőrnek lettem minősítve, mindegy, ez nem fontos, de tehát 2 év után mehettem haza, és akkor már meg is bukott a Milosevici rendszer. És én mondtam, hogy fú, de utáltam ezt a Milosevicet, meg én nagyon mondtam. És azt mondta, hogy ki adott neked erre engedélyt? Néztem, hogy mi van? Ez a srác mai napig szed ki repesz darabokat a bőréből, például borotválkozás közben, vagy a combjából jön ki egy-egy ilyen ólomdarab évek múltán, mert annyi repesz röpködött körülötte. Amikor a háború elkezdődött, kapott egy zsoltárból egy igeverset, hogy se te, se a... Tehát azt kapta egy lényeleg profétikusan, hogy se ő, se az osztaga nem fog megsebesülni. Ő volt a tizedes, százados, nem tudom, a szakaszvezető, valami. És az ő osztaguk egyedül megúszta sérülés nélkül. Ez is csak egy ilyen zárójeles történet. Sőt, kitüntetést kaptak, mint az egyetlen egység, aki nem sérült meg a háborúban. Amikor parancsot kaptak, hogy lőjenek az albán menekülőkre, akkor ők föléjük lőttek. Fegyver fogtak a fejükhöz, hogy lőjenek, mert először megtagadták a lövést. Szóval ilyen volt ez a srác. Na mindegy, mondta, hogy milyen jogon mondott te azt a Milosevicre, hogy utálod. És mondta, hogy hát Dejan, hát ne viccelj, te is meghalhattál volna ő miatta. De Isten velem volt. Mondta, teljes higgadsággal. Én meg így néztem, hogy normális vagy? Tudod így, Isten velem volt. Azt mondja, találkoztam másik keresztényekkel a fronton, másik gyülekezetekből, és nekik nem volt meg ez a békességük. És amikor elmondtam nekik, hogy gyerekek, de hát Isten van velünk, akkor az ő szívük is megváltozott, és megtértek rajtuk keresztül is az osztagon belül emberek. Miért fontos, hogy a békesség fejedelme lakozzon bennünk, és áradjon belőlünk? Ezért. Mert potyoghatnak a bombák is akár. Igazságtalanul, vagy igazságosan. Támadhatnak bennünket bármivel. És akkor mi belemehetünk ebbe a kinek van igaza, kinek nincs igaza játékba. Állhatunk jobbra, balra, fölülre, alulra, átlósan, de nem lesz békességünk. Amikor megbántanak bennünket a munkahelyünkön, a családunkban, a barátaink csalódást okoznak, vagy bármi. Állhatunk bele az igazunkba. Vagy mondhatjuk azt, hogy mint Krisztus, bocsásd meg nekik, atyám, mert nem tudják, mit tesznek. Mert valójában nem tudják. Valójában mi se tudjuk, hogy mi az igazság. Legyünk őszinték. Igen, ért bennünket igazságtalanság, és az fáj. De mit teszünk azzal, ami történt velünk? Haragszunk? Nem hoz békét. Elnyomjuk? Nem hoz békét, csak fő a kuktában, ugye? Amíg egyszer csak el nem kezd sípolni az a kukta. A békesség fejedelme, ami megváltunk, arra hív, hogy vigyük hozzá a helyzetünket. Engedjük át neki az ügyek intézését. Mert amikor ilyenek történnek, ő velünk van, azt olvastuk. Amen. És nem tudom, hogy ki milyen nehézségekkel nézett a héten szembe. Azt végképp nem tudom, hogy milyenekkel fogtok. De azt tudhatjuk, hogy amíg az örökké valóságnak ezen a felén vagyunk, addig sem vagyunk egyedül. Amíg az örökké valóságnak ezen a felén vagyunk, bármi jöjjön is velünk szembe, nekünk lehet békességünk. Félhetünk is, ne értsetek félre, rendben van. Emlékeztek Józsué történetére Jerikó falainál. A feladat lehetetlen volt. Ezzel a felfegyverzés nélküli csürhével vegyük be Jerikót. Ásóval, kapával, lapáttal. Döntsük le Jerikó falait. Hát max alá tudtak volna ásni. És kiment reggel. Végig emlékeztek Józsué könyve azzal kezdődik, hogy ne félj, ne félj, ne félj, ne félj, ne félj, ne félj. Egy egész fejezeten keresztül. Ő mégis fél. Rendben van. Isten nem korhol bennünket, hogy hányszor mondja még, hogy ne félj, szedd már össze magad. Nem. Mit csinál Jézus? Ott van, kint, a harctéren, kivont karddal. Akkor megjelenik Józsué, hogy te velünk vagy, vagy ő velük? Ugye? Mi a válasz? Nem ez a kérdés, hanem én a seregek urának, seregek ura vagyok, és az a kérdés, hogy te kivel vagy. Ja, hát én veled vagyok, ugye? Bátran odaállt Jézus mellé. És valójában ez a fontos, hogy nem mi harcolunk. Nekünk egy dolgunk van, hogy a barátunk mellé álljunk, akivel kapcsolatunk van, akihez kapcsolódunk, akit szeretünk, aki bennünket szeret, aki ott van velünk a bajban, aki soha el nem hagy, akiéi vagyunk. És még a sistergés is elmúlt a hangfalakból, halljátok. Az övéi vagyunk. Hogyan lehetséges az, hogy minden ilyen dolog közepette mi ezt megtapasztalhatjuk? Mindannyian ismeritek, de fel fogom olvasni, és nyugodtan hallgassátok becsukott szemmel Isten szavát. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Vessződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal. Csordultig van poharam. Bizony jóságod és kegyelmet követ engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig. Lehetséges az ilyen kapcsolat Istennel. Lehetséges az ilyen baráti kapcsolódás ő vele, hogy ezt megéljük. És nem akarok a 23-as Zsoltárról külön igehirdetést tartani. De ha vele járunk, fognak történni nehézségek, lesznek ellenségek. Nem mondja, hogy nem, de ő terít asztalt előtte. A helyreáll, a megvidámítja lelkemet, eredetileg helyreállítja lelkemet. Miért kell, hogy ő helyreállítsa a lelkemet? Hát mert valami elromlott a lelkemben, valami eltört, valamilyen fájdalom ért engem, ami kisiklatott engem. És azt mondja Isten, ő helyre tudja állítani az én lelkemet. Ő tud asztalt teríteni nekem ellenségeim szeme láttára. És így van csordultik poharam, és így folyik le a mindenféle áldás az asztalomról. Nem azt mondja, hogy nem lesz nehézség, nem azt mondja, hogy nem lesz ellenség, nem azt mondja, hogy nem fognak történni rossz dolgok. És így szeretném, ha visszamennénk a legelejére, az Ézsaiás 43-hoz. De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, és a te alkotód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak, enyém vagy. Mikor vízen mész át, veled vagyok. És ha folyókon, azok nem borítanak el. Ha tűzben jársz, nem égsz meg. A láng nem perzsál meg téged. És emlékezzünk arra, hogy ezt Izraelnek mondja. Annak az Izraelnek, aki vizeken ment át, ketté nyílt a víz. Aztán a második esetben, amikor már nem a Vörös-tengeren, hanem a Jordánon keltek át, és mentek be az ígéret földjére, akkor elméletileg csak alacsony volt a vízállás. És így térdig érő vízben tudtak átmenni. De hát azért az is merész dolog volt átmenni, és elfoglalni az ígéret földjét. Itt már nem az volt, hogy Isten tett meg mindent, hanem kellett az ő hitük is, az ő belelépésük is a dolgokba. Gyermekből felnőtté válás. Amikor vizeken kelsz át, veled vagyok. Ezt mondja Isten. Ha tűzben jársz, nem égsz meg. A láng nem perzsál meg téged. Megvéd a te Istened. A békesség, amit megélhetünk, azt csak tőle kaphatjuk. Ebből az ige hirdetésből nem. Sőt, semmilyen ige hirdetésből. Ezt csak abból, a mély, személyes kapcsolatból kaphatjuk, amit csak vele egyénileg köthetünk meg. És csak vele gyakorolhatunk. El tudjuk azt mondani, hogy olyan jó veled lenni, Jézus. Érkezzen meg a számunkra idén, advent időszakában, ez a mély krisztusi kapcsolat, ez a mély szövetség. Amen. Imádkozzunk. Atyám, köszönöm. Köszönöm, hogy elküldted a fiadat, és alig várjuk, hogy ünnepelhessük az érkezését. Krisztus, köszönöm, hogy eljöttél a földre, elszenvedted mindazt, amit elszenvedtél. Értem, értünk. Köszönöm, hogy azt mondod az atyának, amikor közben jársz értünk, hogy ne a Laci hűségét nézd, hanem azt, amit én tettem a kereszten, ő érte. És köszönöm, atyám, hogy te ezt teszed. Drága Szentlélek, formálj engem. Formáld a szívem, formáld a lelkem, formáld bennünket. Mert ha te nem változtatsz bennünket, ha te nem formálod át a lényünket, akkor mi csak emberi módon tudunk munkálkodni és létezni. És nem vágyunk semmi emberire már, mert tudjuk és valljuk, hogy sokkal jobb az, amit tőled kaphatunk. Nem akarunk hinni semmilyen emberi ideológiában, semmiben, amit ez a föld tud kínálni. Mi beléd akarunk kapaszkodni, atyám. Várjuk, és kérjük, jöjjön a békesség fejedelme teljes erejével az életünkbe. Nem akarunk nélküle élni. Amen.